Most velem szembe ülsz, és, vagy oldalt, vagy nem tudom, hol ülsz, biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan nehézség, kérdés, sóhaj, panasz és jaj van a szívedben, amelyre válaszokat kerestél Istentől. Biztos vagyok benne abban, hogy szeretnél egyértelmű, korrekt megfogalmazásokat Istentől, hogy és miként cselekedj, merre tovább, akár munkahelyi vonatkozásában, családi ügyek, gazdasági ügyek, vallás, gyülekezetek, stb. Mit és hogyan kéne csinálnod? Szeretném, hogyha ma ebben tudnék egy icipicit segíteni. Nem gondolom, hogy teljesen, hanem icipicit. Oké? Szóval akkor menjünk. Menjünk a Máté 13-hoz. Máté 13:9. Akinek van füle a hallásra, hallja. A tanítványok pedig hozzámenvén mondanak néki, miért szólsz nekik példázatokban? Ő pedig felelvén mondta nekik, mert nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának, vagy királyságának titkait, ezeknek pedig nem adatott meg, mert akinek van, annak adatik és bővölködik, de akinek nincs, az is elvétetik tőle, amilyen van. Szóval, az Istennek az országa leleplezés alapú, és ez a leleplezés, ez az Isten országának a leleplezése, ez Isten részéről nyitott, a mi részénkről pedig felelősséggel teljes. Amikor el akarsz kezdeni hallani, akkor Isten meg tudja nyitni azt, ami előtted el van leplezve, titok, elrejtett valóság. Direkt csinálta így Isten, hogy bizonyos szellemi dolgokat elrejtett. Hogy tisztázzak le valamit. Amikor te megtértél, akkor elkezdted látni az Istenségnek a személyét, karakterét, majd elkezdted látni az evangéliumnak az üzenetét, és elkezdted megérteni a Bibliát összefüggésében. Nagyon nehezen tudom, átrágtad az Ószövetséget, majd ott van az Új Szövetség, fel kell dolgozni a négy új szövetségi evangéliumnak a minden oldalról való magyarázatát, és utána pedig mentél át a páli leveleken át, tovább mentél, eljutottál Jánosig, a Jelenések könyvéig, és elkezdted felfogni, hogy hát azért itt lesz olyan komoly munkafázis az életedben, hogy feldolgozd, hogy mit is akar Isten az életedben. Annyi információ jön be a különböző könyveken keresztül, mai napig a prédikációk, a különböző vallási felekezeti prédikációk, stb. Sok-sok olyan dolog van, amit fel kell dolgozni. Egy dolog egyből szembesült számodra, mégpedig az, hogy az evangélium nem adta át egy az egybe azt, ami a tiéd. Isten, amikor megváltott téged, előre elkészítette a megváltásodat, és a megváltásodnak minden aspektusát, minden velejáróját, mindenfajta szellemi javait, amit Isten a kereszten, a megváltáson keresztül előre kifundált Jézussal és a Szent Szellemmel. Tudatosítanod kell azt, hogy Isten, amikor eltervezett téged, akkor elkészített dolgokat, és azokat szakaszosan, időközönként, vagy kijelentésről kijelentésre adja át. Nem történt meg az, hogy megtértél, és mindent tudsz. Megtértél, és mindennel birtokába vagy. A jelened, múltad feldolgozása, jövőd, minden kész. Nem. Amikor megtértél, vízkeresztség történt, esetleg Szent Szellem keresztség, vagy aztán Isten elkezdett használni téged szolgálatokban, stb., akkor részesévé váltál annak a dolognak, hogy részes az erőd, rendszeresen, újabb és újabb Istentől jövő bölcsességek, tudomány és mindenfajta ismeret szükséges, hogy megértsd a következő lépéseidet. Hiányban vagy, és Istenre való ráutaltságodat ki kell fejezni Isten felé. Az ima élet, a szellemi élet erről szól, hogy elérkezel egy pontig, és azt tudod kimondani, Istenem, bízom benned, segíts, adj egy új kinyilatkoztatást, bátorítást, üzenetet azzal kapcsolatban, merre és hogyan tovább. Tehát Isten előre elkészítette azt, ami a tiéd, azonban ahhoz, hogy ehhez hozzáférj, látnod kell, hallanod kell. Az Isten országában vannak ezek a szellemi komponensek, a szellemi összetevők, azok az összefüggések, ami a tiéd, és ezt neked meg kell érteni. Így olvastuk. Nektek megadatott, hogy érthessétek a mennyek országának a titkait. Még azt sem mondhatod, hogy nem érted. Tudnod kell, hogy Isten meg fogja nyitni hit által. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudnod kell, hogy ami a tiéd, azt Isten át fogja adni, el fogja magyarázni. Úgy, amikor a kis csibét megeteti a mama, átadja azt, amire szükség van, részenként, opciónként, porcióként. Ugyanúgy a szellemvilágban is, akár hogyan kezdesz el neki a harcnak, tudd azt, hogy minden harc előtt Isten felkészít téged. Felkészít abban, hogy hogyan kezd el, hogyan tartsd meg, és hogyan folytasd. A következő harcot pedig hogyan kezd el. Szeretnénk ma beszélni arról, mi a harcnak az értelme egyébként, és letisztázni ezt a területet, amennyire fog sikerülni ebben a 3-4 órában. Szóval itt azt mondja az Istennek az igéje, hogy egy titok leleplezése van, készséges Isten abban, hogy átadja a titoknak a megértését. Ebben az apokaliptikus korszakunkban jelent hoz, megmagyarázza, magyarázatot ad Isten országa mindig, hogy hol tart az Istennek az időszámítása, sőt, előidézi Isten azt, hogy te keresd Istennek az országát. El van készítve számodra, hogy adasson, bővölködj ebben a szellemi átadásban, sőt, hogy ne legyen elvéve ez, mert Isten úgy tervezte, hogy ne vegye el azt, ami a téd, csak gyarapítson szellemileg. És figyelj, akarok valamit nagyon fontosat a szívedre kötni, hogy az engesztelés által eleve elrendelt szándéka Istennek az, hogy mindig abban élj, abban a szellemi magyarázatban, amiben vagy, abban a korszakban. És ebben az időszakban, az Isten időszámításában elkezdesz majd növekedni, és Isten téged fog használni abban, most figyelj, hogy előidézd az Isten országának a megjelenését azon a platformon, ahol élsz, abban a gyülekezeti platformon, ahova jársz, abban az élethelyzetben, abban az időszakban, amiben élsz. 2020-ról beszélünk, és május 27-éről. Ma akar, és holnap akar, és azután akar eljönni Istennek a munkája. Szóval te vagy az előidézője, az Isten országának az előidézője az egyház, aki igényli ezt. A második dolog, fontos dolog, amit még le akarok fektetni, hogy a te kedvedért jött el ez. Hallod? A te kedvedért jött el Istennek az országa. Te vagy az előidézője, a te kedvedért történik, és van egy körforgás, aminek a lényege, hogy az eredete az egésznek, ahogyan kiindult, ahogyan eltervezte Jézus, ahogyan a Jeruzsálem utcáin elkezdte hirdetni, és bemutat Istennek az országát, úgy eljutott hozzád, és az utolsó idők, utolsó korszakában, az utolsó generáció pedig betölti tökéletesen és teljességében Istennek az országát, sőt, hogy összeér majd az időben a te szereped, az Isten utolsó időszakaiban, ebben az apokaliptikus korszakban, és apokaliptikus jelent ad Isten az országán keresztül. Értelmezed, ízleled, valóságban megragadod azt, amiben élsz, és látod azt, hogy körülbelül hol ketyeg Istennek az órája, merre tartunk, de nem csak, hogy belelátsz az utolsó időknek a fázisaiba, megérzed ezt az egészet, ízleled szellemileg, hanem te vagy az előidézője annak a harcnak, amiről ma beszélek veled. Gyere a Máté 11-hez. 11-es verszak. Máté 11-11. Mielőtt felolvasom az igét, egy picike magyarázat. Ha meg szeretnéd kérdezni tőlem, hogy hogyan tudok helyesen és effektíven, hatásosan harcolni azokért a dolgokért, amik velem szembe jönnek, vagy a jövőmért, vagy a családom jövőért, vagy a gyülekezet jövőért, vagy az országnak ez előrehaladásáért, akkor tudd meg, hogy minden szellemi harcnak az alapja a te imázsod, a te isteni karaktered, a te identitásod. Azért az imázs az, ami a legfontosabb, mert aki vagy, amiatt tudsz harcolni. Aki vagy, amiatt tudsz bizonyos dolgokat elérni. Aki vagy, amiatt tudsz bizonyos dolgokat megszerezni. Az örökség a fiaké. Tehát úgy fogalmaztam meg, amikor elkezdesz harcolni azokért a javakért, ami a tiéd, az Isten országában, és mindjárt nézzük ezt az igét, ez még jobban alátámasztja, amit akarok mondani, akkor az fog történni, hogy miközben elkezdesz harcolni, azzá válsz, akivé Isten akarja, hogy legyél. Ha abba hagyod azokért a dolgokért való felelős hozzáállást, ami a tiéd, és amit a Szent Szellem megmutat, akkor az a jelentés, amivel bír az Istennek az országa, az elkezd megállni a személyiségedben, a körülményeidben, a családodban és a gyülekezetedben, rajtad keresztül. A felelősség azt jelenti, hogy építem az életemet. Élek ott, ahol kell élnem, és élek abban, amit nem akarok elmulasztani. Mert ha megáll a felelősség, megáll az a szabadság, amivel alkotsz. A jelentéseket az életedben, a jelentőségteljes dolgokat az életedben, és a körülményeidben, és a kapcsolataidban, a környezetedben, azt te határozod meg. Mert te egy jelentőséggel teljes figura vagy. Itt a kozmoszban, itt az aionban, itt a Földön. a jelentőség teljességedet a felelősség határozza meg. Hogy te felelősen azt tudod mondani, hogy amit Jézus tanít az Istennek az országáról, abban te részese vagy, te előidézője vagy, sőt, te vagy az a személy, aki ért van az Istennek az országa. Isten országa érted jött el, nem csak az egyházért. Az túl egyszerű és túl általános kifejezés. Isten országa értem és érted jött el. Mondj erre egy nagy áment. Tehát itt tartunk a Máté 11-ben. Bizony, mondom nektek, az asszonyoktól született között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. Itt nem keresztelő Jánosnak a ledegradálásáról van szó, hanem arról, hogy ki vagy. Keresztelő János és te közötted az a különbség, hogy keresztelő János még nem volt abban a szellemi millióban, atmoszférában, amiben te lehetsz. Keresztelő János a világ leghatalmasabb profétája, akit ember szült. És a te szereped pedig a Istennek az országában nem a legkisebb, hanem nagyobb, mint amit Keresztelő János tudott volna létrehozni. Feldolgozhatatlan, erre csak a Szent Szellem képes, hogy elmagyarázza neked ezt az igét, mert hogy ez hit alapú. Tehát az, hogy te összehasonlítod magad, és én Keresztelő Jánossal, ahogyan János teszi velünk ezt, ez döbbenetes. Folytatom. Keresztelő János idejétől fogva mind mostanáig az erőszakoskodnak a mennyeknek az országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a proféták mindnyájan is a törvény Jánosig profétáltak. Megállok itt, nem megyek tovább. Azt írja az ige, hogy van egy olyan kozmikus időszak, egy olyan sűrű, egymásra utaltság, egy erős időszak, amelyet Keresztelő János indít el. Ezt nevezzük mi előfutárnak, előkészíti a terepet, félreteszi a köveket az útról, hogy jöjjön a Szent Szellemnek a friss hulláma, jöjjön el a megváltó, a messiás, a szabadító, a bárány és az oroszlán. És amikor ez megérkezik János, egy politikai, sűrű, nehéz levegőjű korszakba jön el János, és jön el Jézus. Úgy tudnám leírni ezt a időszakot, ezt a politikai kapcsolatot az vallással, a társadalommal, Róma és Izrael viszonyát, hogy Róma tovább ment, mint a demokrácia, bement a családokba, a nappaliba, és leuralta a hétköznapokat olyan szinten, hogy a szabadságot elvette az embertől, mert ez a fajta kultusz és ez a politikai irányzat, ez a fajta hozzáállás, ami történt Róma és Izrael között, ez több volt, mint egyfajta politikai választás. Ez egy birodalom volt, és ez a birodalmi terjeszkedésnek volt az egyik velejárója az, hogy a szabadságjogokat elvette Izraeltől. Bár volt neki temploma, de nem ő építette. Bár volt neki vezetősége, a vallási vezetőségre gondolok, de irányította őt Róma. Leborult Róma előtt az egész farizeusi vagy szadiceusi közösség, a Sanhedrin, és korruptá tette őt Róma. Behatott a politikába, a vallásba, a szabadságjogokba, a gondolkozásmódba, a tettekbe, a vállalkozásokba, mindenbe olyan szinten, ami már teljesen kicsavarta, leuralta, és megsemmisítette az ember szabadsághoz való jogot. Nem volt választási jog. Szóval ebben egy ilyen sűrű masszába, egy ideológiai és egy szellemi hadszintére jön el Jézus és Keresztelő János, és radikalizmust hirdet Jézus. Azt mondja itt az igébe, hogy az erőszakoskodók, a radikálisak tudnak megragadni dolgokat. Három részre bontjuk most, hogy mit jelent ez az ige, hogy mind mostanáig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt, tehát ragadják el, így lehet, ez egy nagyon erős szó, úgy lehet átadni, hogy kirabol, megragad, hatalmába ejt egy szellemi, radikális, erővel teljes dolog. Ezt fel kell dolgoznod, ezt is. Hogy Isten országát nem lehet ágyban, párnák között megragadni. Harcosokat hív Isten, keresőket hív el Isten, szomjúságban lévő embereket, akik el vannak hívva arra, hogy Isten országát képviseljék, megtapasztalják és átadják. Mondj el egy nagy áment és igent. Az első dolog, amit szét lehet bontani az igében, hogy van egy passzív és van egy aktív része az igének. A három korszakot mondok, vagy három területet, ahogyan ezt lehet értelmezni. Az első, hogy isteni, az isteni ország, az Istenek az országa, Isten királyi uralma egy sátáni, destruktív, romboló, pusztító háborúba van. A sátán munka, elnézést. Tehát, hogy egy olyan destruktív, romboló, pusztító munka hatása alatt van Istennek az országa, amelyet Isten az egyházán keresztül ver vissza, véd meg. A sátán oldaláról, az ördögi birodalom oldaláról egy támadás van Isten országa felé. A második terület, vannak olyan szentek, akik idő előtt erőszakkal, testi munkával, testi eszközökkel, motivációkkal és attitűdökkel keresik Isten országát, meg akarják ragadni, le akarják húzni, de nem a Szent Szellemnek a vezetésétől. Erőszakoskodnak Isten országán, de nem a Szent Szellem által, hanem testi erőfeszítésekből, mindenfajta megtévesztésből, minden megcsalattatásból, olyan eszközökkel, amelyeket birtokolni akarnak, természet fölötti síkra akarnak átlépni emberi erővel, egy olyan hozzáállással, amelyre Isten nem adott engedélyt. Felülbírálják Istent, és egy olyan mikrovilágot akarnak létrehozni, amelyben ők szerepet kapnak, és úgymond szedmagad mozgalmat hoznak létre. Úgy gondolják, hogy nekik joguk van arra, hogy Isten országába belépjenek mindenfajta isteni tekintély, vagy isteni felruházás nélkül. A harmadik terület pedig azok, akik szentek, akik tisztán, akik a Szent Szellem munkájából, Isten kereső módon, Isten szellemétől hajtva, buzdítva, nem csak élnek a Szent Szellem, élni akarnak a Szent Szellemből, hanem uralma alá is kerülnek, megengedik, hogy a Szent Szellem megtérítse őket, visszatérítse őket a helyes útra, és átváltozzanak belső jelenlétükben, a belső kamrájukban, a fiúság olyan identitással jelentkezik, hogy Isten jogot ad, megadja az esélyt, megadja a lehetőséget, hogy Isten országába belépjenek, lássák Isten országát, sőt, nem csak, hogy lássák és megérintve legyenek, hanem megtapasztalást hozzanak el abból az országból. Úgy írtam fel a jegyzetemben, hogy az emberi élet az tulajdonképpen természetfeletti behatás nélkül egy szörnyű, örömhajhászó és boldogság és örömvágyak utáni feszültséget feszültséggel bíró jelentőségükben a feszültség is, az örömvágyak és az örömforrásokat kinemaknázott pillanatok után vágynak. Az életüknek a lényege az, hogy a hétköznapi ember hedonista élete 21. században az, hogy ezek az örömvágyak, örömelvek, ezek valahogyan megjelenjenek, majd miután minél jobban keresi az örömöt, annál jobban veszíti el a hétköznapi ember az örömét, mert az öröm az az Isten országából adatik igazából, és a boldogság és az öröm között azért tegyünk pillanatnyira a különbséget, mert a boldogság az, amikor egy személy megérinti, megtapasztalja, elhiszi, rááll arra, ami Istenből árad. Minden, ami Istenből jön, az boldogságfaktor. És az öröm viszont, hogyha így lehet egyszerűen megmagyarázni, az öröm viszont az a érzelemnek, az emberi karakternek, az emberi szívnek egy olyan vágy, ami alapvágy, ami jó, csak az öröm az nem található meg csak a világban. Vagy megtalálhatod az örömedet, de van egy magasabb szintű öröm, ez Istennek az öröme, úgy mondhatnám, az isteni boldogság, amit én úgy írtam le, hogy az ember önmagán kívüli dolgok felé van elhívva. Hogy ne önmagából éljem, hanem ami kívül van. És ez a kívülség, ez Istenre gondolok. Hogy a isteni dolgokra hagyatkozzon, az isteni szellemi erőre, az isteni szellemi karakterekre, és minden olyan dolog, ami attribútumok, amik Istenből áradnak, arra vegye a bátorságát, hogy ezekbe a valóságokba menjen be, tartson rá igényt. És amikor az ember nem önmagán kívül akar érni, hanem csak önmagának vagy önmagán belül, az egy zárt világ, és Isten nem tudja ezt az zárt világot tolerálni, mert Isten az nem a mi világunkban van, hanem mi megyünk bele az ő világába, dicsőség az Úrnak. Tehát a célja az Istennek, hogy a boldogság célokat eredményezzen, vagy a célok boldogságokat eredményezzenek, és ezekben szabadon tudj mozogni. Ezek szabadon választott dolgok, amit Isten megenged nekünk, és Isten vezetésében ezek a boldogság pillanataink egy felelősségteljes munka kapcsán jönnek létre. Tehát az, amikor azt mondja, hogy Istennek az igéje, hogy az Isten országát erőszakosok ragadják el, az egy cél. De nem az örömért csak, hanem ami az Isten országát fenntartja, azért az akaratért van a mi feladatunk, hogy harcoljunk. Nem csak az a harcunk, hogy kifizessük a villanyszámlát, hogy megvegyük, nem tudom mit, az új lehez hűtőszekrényt, nem tudom, sorolhatnám még ezeket az anyagi terveket, vagy akár erkölcsi terveket, vagy az Isten igéjében összeollozhatunk néhány ígéretet, amit nekünk tetszik. Nem, van egy átfogó dolog, amiről beszélek, ez Isten országa. Ez Isten országának a teljessége, ami túl mutat rajtad, és rajtam is az egyházon. Mert az Isten országából jött létre az egyház, nem az egyház irányítja az Isten országát, szerepet vállal a munkatársa Isten országának, hanem a boldogságát abban látja meg, hogy meglátja az Isten országának a célját. Még egyszer, a boldogságát abban látja meg, hogy meglátja Isten országának a célját. És ez alárendeli az életét. Úgy tudom ezt definiálni még, vagy leírni, hogy úgy írtam ide le, hogy akkor veszíted el az igazából az örömödet és a boldogságodat, amikor csak az boldogságot és az örömöt keresed. Mert Istennek az országába van. Isten országa tartalmazza a boldogságot és a boldogságnak a megnyilvánulásait. Úgy is mondhatnánk, hogy Isten munkájának a mellékterméke az öröm. Nem az öröm célja az életünknek. Hogy harcolunk, hogy újra örüljünk. Elmondom, mi a buktatója a materialista világnézetnek. Vágyunk dolgokra, ha megkapjuk, örülünk, ha nem kapjuk, meg szorongunk. És ez a fajta szenvedés, ez a fajta magányos fájdalom, hogy van egy szorongásod, és azt meg akarod szüntetni, majd boldog leszel, és aztán majd, ha boldog leszel, akkor nagyon jó lesz. Most ez a fajta világ, ez egy materialista, meg nem újult elmélyű embernek a gondolkozás módja, aki nem hisz a természet fölötti Istenben. De amikor mi megtértünk, akkor Isten rá akarja vezetni az életünket, hogy ő benne van a boldogság, és a célok, amiket Isten ad, az fognak motiválni bennünket. Ezért, hogyha a gyülekezeti életben nincsenek céljaid, vagy Isten nem mutatott máson keresztül célt a gyülekezeti életben, kérdezd meg Istentől, mi a cél? Mert nem lehet, hogy az életet úgy éled le, hogy csak materiális céljaid vannak. Ez hedonizmus. A mai világban a cél az, hogy keressük a boldogságot, hogy megszüntessük a fájdalmat. Majd miután elkezdjük keresni a boldogságot, vagy az örömöt, mindegy, hogy megszüntessük, rájöjjünk arra, hogy soha nem találjuk meg az örömöt. Ezért még megint újabb és újabb vágyakat keresünk, hogy majd megszüntessük a fájdalmat, a szorongást és a nélkülözést, és ezt a szörnyű életérzést, és ennek a pszichológiáját én úgy tudom átadni, hogy ez egy hedonista paradoxon, amiről beszélek, és a boldogság transzcendens és bekövetkező. A boldogság transzcendens, amiről beszélek most, és bekövetkező. Be fog következni előbb vagy utóbb, ha Isten országát keresed. Mert Pál így magyarázza összefüggésében, mi Istennek az országa. Mi az, amiért harcolunk? Isten országa igazságosság, békesség és harmadszorra szellem által való öröm. Tehát az igazságosság, aki vagy, ahhoz van hozzá szerkesztve, hozzá passzítva, hozzá idomítva, hozzá legyártva előre az öröm. De először tudnod kell, hogy ki vagy, hogy aztán tudj boldog lenni. Mert nem azáltal leszel boldog, hogy boldog vagy, hanem azáltal, hogy aki vagy. Egy igét idézek gyorsan, aztán megyünk tovább, mert fogy az időnk. Római levél 4. fejezete. Boldog az az ember, akinek a bűneit Isten megbocsájtotta. Boldogság azt jelenti, hogy sikeres, szerencsés, áldott. Tehát boldog, sikeres, szerencsés az az ember, akit Isten megérintett, akit Isten magához húzott, akitől elvette a bűnök terhét, a bűntudatot, a gyötrést, a lelkismeret furdalást, és szabadon járulhat Isten elé, akivel Isten együtt akar érezni, és akivel Isten időt akar tölteni. Dicsőség az Úrnak. Tehát ott tartunk, hogy van egy szellemi harcunk, és ebben a szellemi harcban nekünk részt kell vennünk Isten országáért. A Zsoltárok 20-hoz, hogyha lapozunk, a Zsoltárok 20 igéjét szeretném átadni. Zsoltárok 20, talán az egész igét fel szeretném olvasni. Úgy kezdi Dávid, hogy éneklőmesternek Dávid Zsoltára, hallgasson meg téged az Úr a szükség idején, oltalmazzon meg téged Jákob Istenének neve, küldjön neked segítséged a szent helyről, a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, égő áldozatait találja kövérnek. Cselekedjék veled szíved szerint, teljesítse minden szándékodat, hogy örvendezhessünk és szabadulásodban, a mi Istenünk nevében, zászlót dobogtassunk, teljesítse az Úr minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét, meghallgatja őt szentegeiből, jobbjában segítő erejével. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek, mi pedig felkelünk és megállunk. Uram, segíts meg a királyt, hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá. Amen. Rólad is szól ez az ige, hogy a nyomorúság idejében, a szenvedés, a nehézség idejében Isten hallgasson meg. Mit jelent ez? Hogy van egy háborunk, itt a Földön, a szükség ellen, a nehézség ellen, és mindenfajta olyan szellemi támadás ellen, amelyre Isten előre figyelmeztetett bennünket. A szorult helyzet, ez a nehézség, ez a szorult, nehéz helyzet, ez testvérem nem csak arról szól, hogy van valamilyen vágyad, ami nem teljesedik, ez Istennek a tesztje is. Ez Istennek a tesztje is azzal kapcsolatban, hogy hogyan viselkedsz bizonyos nehéz korszakokban. Megnézi a szívedet, lecsekkolja, hogy hogyan állsz hozzá. Engeded-e, hogy a bizalom újra és újra feltörjön, kialakítson Isten bizonyos újabb és újabb kapcsolati minőséget. Visszatérek az előző mondataim között az egyikre. Isten azért nem ad oda azonnal mindent, mert a szerkezeted és az én szerkezetem, a mi szívünk, te és az én szívem ezt nem bírná elviselni. Minden egyes isteni találkozás és isteni fontos, döntő átadás, átvétel egy izzó kemencében történik az életünkben. Ezt Isten így tervezte. Minden folyamatosan adatik át, vannak olyan területek, ami nagyon élvezetes, egyszerű, easy rider, és az élet legtöbb területén sok-sok olyan próba van, amelyet Isten megenged. Hogy azt kérdezed, hogy ez miért van? Nem tudom, kérdezd meg Istentől. Azt viszont hozzáadom és aláhúzom újra, hogy Jézusnak a nevét, vagy a ruháján, a Jelenések 19-16-ban így írja, az ő ruháján, tomporán oda volt írva az ő neve, királyoknak királya, uraknak az ura. Ahhoz, hogy méltó legyél arra, hogy a királyságban élj, mint király, és uralkodj, mint egy felelős, földön beosztott, úgymond házmester, ahhoz az kell, mert föl vagy írva, te vagy a király, de van egy királyod, te vagy az úr, de van egy urad. És ahhoz, hogy ezt te megértsd, és ezt a felelősségteljes és megtiszteltető felelősségteljes dolgot megértsd, elhidd, és ez szerint élj, sok minden kell átmenned. Oda van írva, hímezve a ruhájára Jézusnak. Ő a királyok királya. Halleluja! Te vagy az, akinek a királya Jézus. Tudja Isten a nevedet. Ő miatt, te miattad. A másik miatt, ő miatta. Én miattam írta föl ezt az igét. Szóval ahhoz, hogy tovább tudjunk menni itt, meg kell állni, és szeretnék neked valamit mutatni a János 10-ből, hogy ebben a próbában, amiről ír az ige, hogy adjon az Úr segítséget a szent helyről, és hogy elhidd, hogy fel vagy ruházva, meghallgatja Isten az imádat, mert így írta, hogy megsegíti a felkentjét, és az te vagy, te is vagy, ahhoz az kell, hogy meglásd az János 10-ben, hogy ki vagy, hogy mire vagy elhívva, a dicsőség az Úrnak. Emiatt akarták őt keresztre feszíteni tulajdonképpen, ezért az igéért. Mégpedig mondom az igét, János 10, 30-tól 34-ig. Csak oda kell lapoznom, olyan gyorsan nem tudom. Szóval, én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadának azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felelt neki Jézus, sok jó dolgot mutattam nektek az én atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Milyen érdekes, látod? Eljött az Úr, és az volt a célja, hogy bemutassa ezt az egységet a fiú és az atya között. És meg akarják őt kövezni, mert elmondta, valóságában, hogy ő kicsoda. Szellemi harc kezdődött. Feleltek neki a zsidók, mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért, blasfémia, tudnélek, hogy te ember létedre istenné teszed magadat. Felelt neki Jézus, nincs én megírva a ti törvényetekben? Én mondám, istenek vagytok? Ha azokat isteneknek mondá, akikhez az Isten beszéde jön, az írás föl nem bontható, arról mondjátok-e ti, akit az atya megszentelt és elküldött a világra, káromlás szólsz, mivel hogy azt mondtam, Isten fia vagyok? Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nekem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok, hogy elhiggyétek, hogy az atya én bennem van, és én ő benne vagyok. Ismét meg akarták azért őt fogni, de kiment az ő kezükből. És újra elment túl a Jordánon, arra a helyre, ahol János először keresztelt, és ott maradt. Testvérem, azért akarták Jézus Krisztus keresztre feszíteni és likvidálni a szellemi életből, mert az atya és ő egy volt. Addig, amíg a vallás uralkodik az ember személyiségén, addig nem tudja a személyiség elfogadni azt, elhinni, hogy a szellemében és a szívében Isten jelenléte él, van egy részed, a szellemed, ami isteni. Nem vagy Isten, De van isteni részed. Ezt úgy tudnám elmondani, hogy mint amikor egy csecsemő fejlődik. Amikor egy baba megszületik, ő egy ember, de ha úgy nézzük, hogy érett ember, úgy nézzük, hogy intellektuálisan, értelmileg, mentálisan felelős ember, azt nem lehet kimondani egy babára, de mégis ember. Ugyanúgy mi is, amikor megszületünk szellemileg, akkor egy csecsemőknek hív az ige, és ahogyan növekszünk, úgy növünk bele az isteniségünkbe. Aztán, mikor elragadtatunk, és új dicsőséges testet kapunk, akkor lesz majd valami, amiről nem tudjuk, hogy milyen, de várjuk ezt, hogy átalakuljunk istenivé. Ez a kozmosz, ez a világrend, ez az aion, ez a világ és az elmúlt évszázadok és évezredek problematikája, a sátánnak minden harag és dühe erre a témára jön rá, hogy megjelennek Istennek a fiai, az Istentől szülöttek, akik tudják, hogy kicsodák, és oda csapnak, ahova köl. Elkezdenek Isten országában mozogni, lehozzák azt, mert tudják, kicsodák. Nem volt még példa arra az elmúlt időszakokban, néha csak, felröppentek bizonyos ébredési hullámok, amikor néhány ember megjelent, vagy többen, és tudták, hogy kik, és aztán pedig létrehoztak szellemi történelmet, ügytörténelmi jelentőség teljes cselekedeteket, munkákat, mozgalmakat, dicsőség az Úrnak. Ez meg fog növekedni, és meg fog szaporodni, mert az emberek helyreállnak, és elhiszik azt, hogy ők az Atyában vannak, az Atya ő bennünk van, a Fiú mi bennünk van, és a Szent Szellem is bennünk van. Menjek tovább, gyere velem a Galácia levél 3. fejezet 3. részéhez, a 3. verszakához. Ugyanúgy mi is, mikor kiskorúak voltunk, a világ elemeinek rabszolgái voltunk. Amikor azonban letelt az idő, Isten kiküldte a fiát, aki asszonytól lett, törvényalatt lett, hogy megváltsa a törvény alatt lévőket, hogy részesüljünk az örökbefogadásból. Halleluja! Hogy kezdte az egészet Isten? Örökbefogadott. Úgy tudnám ezt átadni, hogy örökösségünkbe fogadott. Mivel pedig fiak vagytok, tehát nem csak örökbefogadottak vagyunk, hanem fiak is vagyunk. Tehát nem csak egyfajta befogadott állapotban vagyunk, de közben semmi közünk nincs az Istenhez, hanem fiak. Mivel pedig fiak vagytok. Fiak. Kiküldte Isten a fiának szellemét a szívünkbe. Még egyszer, lassan. Mivel pedig fiak vagytok. Kinek a fia? Amen. Istennek a fia. Halleluja. 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 Ez nem egy másodrendű fiúság. Persze. Most ne arra gondolj, hogy azt akarom mondani ezzel, hogy ugyanolyan rangba vagyunk, mint a fiú. Nem, ő az egyszülött. Ez egy különleges rang, vitathatatlan, elvitathatatlan, elperelhetetlen. Ő az első szülött is, dicsőség az Úrnak. Mi meg a második szülöttek. De mi is fiak vagyunk. Halleluja. Szóval, mivel pedig fiak vagytok, kiküldte Isten a fiának a szellemét a szívünkbe. Áj! Hova küldte Isten a fiának a szellemét? A szívedbe. Nem csak a szellemünkbe, a szívünkbe is. Ami azt kiáltja, abba atya. Mit kiált? Apu, Isten apu, Isten apu, Isten apu. Tehát itt van valami, amit el van rejtve, mindjárt mondom. Úgyhogy nem vagy többé rabszolga, hanem fiú. Ha viszont fiú, akkor örökös is Isten által. Akkor örökös is Isten által. Mit örököltünk? Apropó, már elnézést kérek. Én kérek elnézést. Mit örököltünk? Az Istennek mindenét. Menjünk tovább? Megyünk. Úgyhogy nem vagy többé rabszolga. Nos, tehát akkor, mikor nem ismertétek Istent, azokat szolgáltátok, amik a természetük alapján nem istenek. Azokat szolgáltátok, amik természetük alapján nem istenek. Azonban most, hogy már ismeritek Istent, sőt, mi több, Isten is ismer benneteket, hogyan fordulhattatok ismét az erőtlen silány elemekhez, amelyeknek ismét előről akarjátok kezdeni a szolgálatát? Amikor Isten azt mondja, hogy ismer bennünket, azt el kell hinni. És ez szerint kell élni az életedet. Sőt, hogy Isten lépett egyet, és ő is megismert bennünket, és mi is megismertük őt. Azt mondja a János evangéliuma 1.12. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. Az isteni újjászületés és az Istennel való találkozásunk és isteni megismerés hatalmat adott. Az Isten országának a hatalmát, az Isten országából jövő erőt. És ezt a hatalmat képviseljük. hatalmat adott arra, csodatévő erő van a szellemedben, személyiségedben, hogy karakterré legyél. Nem arra születtünk, hogy erő legyen rajtunk, hanem hogy fiává legyünk Istennek, aki birtokolja az erőt. Az imás a harcod alapja, a fegyverkezésed alapja. Nem helyettesíteni jöttünk valamit, hanem újjáépíteni. Azon a szinten gondolkozol, amilyen szinten megértetted az Isten országát. Úgy látod Istent, amilyen folyamatban van a szíved és az elméd. Azt tudod elfogadni Istentől, amilyen folyamatban van az elméd és a szíved. Azt tudod elhinni, amilyen mértékű hitet kaptál, és használod. Olyan mértékben látod Istent, az embereket körülötted, önmagadat, az egyházat, amilyen folyamatban van az elméd, a szíved, a kijelentés alapon. Ha az Isten fiúságában növekszel, akkor rájössz, hogy mit van. Az ördög ezt akarja ellopni. Emlékeztek, amikor fölvitte Istennek a fiát, a Máté, Márk, Lukács evangélium bizonságot tesz erről egy magas hegyre? Így mondja Lukács 4:5. Majd felvivén őt az ördög egy nagy magas hegyre, megmutatá néki a föld minden országait egy szempillantásban. Micsoda okkult erő. És mondta neki az ördög, neked adom mindezt a hatalmat, ezeknek dicsőségét, mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. Látod? A szellemvilágban hogy működik? Egyesek azt mondják, hogy az ördög hazudott. Egyesek azt mondják, hogy igazat mondott. Egy biztos, hogy ő át tud adni mindenfajta olyan materiális eszköt emberek kezébe, hogy megmutassa, mekkora hatalma, hogyan kekeckedik a sátánnal, a sátán Istennel. Megmutassa nekik, hogy az emberiségnek is, hogy mekkora hatalma. Láttunk már ilyet a világ történelmében, és a Szentírás bizonságot tesz arról, hogy az ördög is tud adni pénzt, hatalmat, dicsőséget, becsvágyat. Azért, ha te engem imádsz, mindez a tiéd lesz. Egyet kíván az imádást. Azt mondja neki Jézus, és ezt akartam felolvasni. Távozz tőlem, sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, csak neki szolgálj. Azután Jeruzsálembe vivé őt, a templom ormára állította, és azt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad innét. Egyértelmű, hogy ha elbizonytalanítja abban, aki, akkor a harcban győzött. Nem kell semmi más csinálnia, csak bizonytalanítson el téged abban, hogy ki vagy. Azt mondja Jézus, az Istent imádom, és neki szolgálok. Miért nem tudta ez a szellemi zoom, ez a szellemi flash, ez a hirtelen való szikra a sátántól a személyiségét megragyasztani, és elbizonyítani az Isten fiúságában? Kérdezem. Azért, mert imádó ember volt, az imádás azt jelenti, bármit látok, egy magasabb szintű kormányzás alatt vagyok, mert láttam egy nagyobbat, mint amit a sátán mutatott. Ahogyan a személyiséged lát, amit lát, azt szerint vagy formálva. Minél jobban megerősödik a belső embered az Isten országával kapcsolatban, így mondja az ige, nektek megadatott, hogy megértsétek, meglássátok, meghalljátok Isten országát. Amennyire a hatása alatt vagy ennek a látásnak, annyira vagy hatása alatt a világnak. Amennyire mélyen belelátsz Isten tervébe, céljaiba, annyira tudsz boldog lenni és boldogulni. Pál ezt így fogalmazza a Filippi levél, azt hiszem 3. fejezetében, 14-es verszakában talán. Filippi 3.14, igen. Folytatom a célkitűzést, hogy megnyerjük a legfelsőbb és mennyei díjat. Folytatom a célkitűzést, hogy megnyerjük a legfelsőbb és mennyei díjat. Mit látott? Egy díjat. Mi volt a motivációja? Az isteni cél. És ezért volt boldog. Ezért tudta az összes szenvedést átélni, és fönntartani az Istenében való buzgalmat és hitet. Folytatom a célkitűzést. Kinek a célkitűzését? Az Isten célkitűzését. Mi volt az, ami őt tudta motiválni? Ez. Nem a boldogság, nem a fájdalom, nem a szorongásból való szabadulás, nem a nehézségből való szabadulás, hanem a cél, és ez alá tudott mindent rendelni, ezért tudta átélni a dolgokat. Elmondom neked egyébként, hogyha helyes az isteni motivációd és a célod, látod Isten országából ezeket a dolgokat, onnantól kezdve te nem akarsz boldog lenni, mert Isten országában nincs szomorúság. Halleluja! Isten országában nincs frusztráció, nincs depresszió, nincs kesergés, nincs melankólia. Jaj, mit vesztettem el az életemben? Isten országában csak kárpótlás van. Hát azért álljon már meg a menet. Tényleg azért van egy határa a dolgoknak. Viccelek. Tehát Isten országában nem várhatsz depressziós, halállal teljes, frusztráló gondolatokat. Isten országában kiegyensúlyozott, szellemi millió van, és ebből az atmoszférából, ebből árad Istennek a terve. Amen. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Folytatom a dolgokat. Máté 18:18-ban azok számára ír az ige, akik Isten fiai. Bizony-bizony mondom nektek, akiket Isten királysága szült újjá. Bizony-bizony mondom nektek, amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. A menny, ez Istennek az országa. Tehát várj, még egyszer, lassíts, Lajos. Amit megkötök a földön, az az Isten országában is kötve lesz. És amit megoldottok a földön, az az Isten országában is oldva lesz. Pontosabban így lehet fogalmazni görögből, így a ragozás, vagy itt a ige idő kapcsán. Amit megkötöttök a földön, az mennyben már kötve lesz. És amit megoldottok a földön, az a mennyben már oldva lesz. Ismét mondom nektek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Tehát itt van két-három dolog, amit letisztázok rögtön. Neked el kell hinned azt, aki vagy, hogy Isten országából vagy szülve, hatalommal, hogy tudj imádkozni. Tehát nem a könyörgőket hallgatja meg Isten, hanem akik tudják, hogy hogy kell könyörögni. Nem önmagában a könyörgőket és a könyörgésedet hallgatja meg Isten, hanem a fiúságodat hallgatja meg Isten. Mert te tudod, hogy neked van egy atyád. A második dolog. Úgy jársz itt a földön, és úgy munkálkodhatsz egy földön, hogy neked van egy kötés hatalmad, egy oldó kötő hatalmad. Figyelj! Isten engedi meg azt, hogy mit köthetsz meg, és Isten engedi azt meg, hogy mit nem köthetsz meg. Még egyszer, Isten engedi, és Isten nem engedi, hogy mit köthetsz, és mit oldhatsz. A harmadik, hogy te nem mehetsz bele olyan kötésbe és oldásba, amit Isten nem mutatott meg neked. Ehhez az kell, hogy egy akaraton legyél legalább egy ember életével kapcsolatban. Tehát a legtöbb probléma az volt az életedben, hogy olyan emberekkel imádkoztál, lehetséges, vagy egyáltalán nem is imádkoztál emberekkel, akik nem voltak veled egy akaraton. Miben kell egy akaraton lenni? Hogy a mennybe mi van, vagy mi jöhet le a földre a mennyen keresztül? Még egyszer mondom, amit megkötök a földön egységben emberekkel, az meg lesz kötve. És amit megoldotok, az a mennybe is oldva lesz. Hova van bejárásod? A mennybe. Mi által? Hogy Isten fia vagy. Mit kaptál? Mit olvastunk a Galácia levél 4. fejezetében? Hogy nem vagy kiskorú, nem vagy már a világ behatása alatt, hanem a fiúság, az örökség hatása alatt vagy, és minden, ami az örökség, az a tiéd. Így járhatsz a földön, mint örökös. Tehát nem csak úgy jársz, mint aki eltékozolja az örökségét, hanem úgy is jársz, mint aki használja az örökségét isteni helyes mederben. Amikor az igaz ember elkezd imádkozni, akkor ezeket Isten fogja alkalmazni. Azt mondta, hogy Lajos, hogy ez túl egyszerű. Testvérem, szerintem ez nagyon komplikált. Elmondom miért. Mert nagyon nehéz egy embert szerezni, még a saját párodat is leültetni, és bizonyos dolgokban egy akaraton lenni. Tudod, hogy miért? Mert mind a kettőtöknek látni kell. Ez muszáj. Tehát az Isten országa titok. El van leplezve. El van leplezve. Én, mint férj, nem adhatom át a feleségemnek Isten országának a titkait csak úgy. Neki ezt szellemmel, szívvel kell fölfogni. Mit olvastunk a Galácia 4-ben? Hogy ki van töltve a Szent Szellem a szívbe? Ezt is meg kell látnod, hogy a személyiségedbe behatolt Isten. És ez az isteni átalakítás elkezdődött. Mutatom, hogy hogyan folytatod ezt a szellemi harcot, amiről beszélek. Ez mindig a szellemi harc. És egy kicsit más aspektusból szerettem volna elhozni nektek a szellemi harcot. A 2 Korintus 3:17. Az Úr pedig szellem, ahol az Úr szelleme van, ott a szabadság. A szabadság azt jelenti, hogy felelősen megalkotod azt az életet, azt a szenvedést, azt az életvitelt, amire Isten elhívott. A te felelősséged az, hogy szabadon élj. Neked kell beengedned a szabadságot. Amennyire beengeded a szabadságot, az isteni szabadságot, a megismerés alapon, annyira jön át az isteni terv. Így mondom. Amikor jelentőséggel bír az Isten szelleme, akkor szabadságba fogsz menni, és belem visz egy szabadságba. Az Isten országának a szabadságába. Nem ismerheted meg az Isten országának szabadságát, amíg nincs jelentősége az Isten szellemének. Jézus azt mondja, hogy a világról nem ismeri Istennek a szellemét. De mi ismerhetjük Isten szellemét. A kérdésem az hozzád. mennyire vagy közel a Szent Szellemhez? Mennyire vagy alárendelve a Szent Szellemnek? Mit olvastunk itt a 2. Korintus 3-hoz, ha visszalapozunk? Ahol Úr a Szellem. Ahol Úr. Ahol Úr a Szellem. Ott az Úrnak a Szelleme van, és ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, miközben lepel nélküli arcunkkal visszatükrözve megláthatjuk Isten dicsőségét, ugyanarra a képmásra formálódunk át, mint egy az Úr szellemétől dicsőségről dicsőségre. Ez a legnagyobb szellemi harcunk. Nem a sátánnal való harc a legnagyobb szellemi harc. Ez. Hogy tudd, hogy ki vagy. Hogy tudd azt, hogy Isten országába beláthatsz. Jézus azt mondja, hogy ha újjászületsz, akkor beleláthatsz Isten országába. Sőt, azt mondja, itt az ige, hogy elváltozunk dicsőségről dicsőségre, egy más képre, azaz Istennek a képére. Miért akarták keresztre feszíteni, miért feszítették keresztre Jézust? Miért? Mert kimondta ő, az Atya és ő egy. És akikhez jön az ige az Isten országából, azok istenévé válnak. Akikhez jön, szól, lőn az ige, azok istenévé válnak. Mi mindnyájan, egy angol kibővített fordítás, mi mindnyájan, fedetlen arccal, folyamatosan látjuk Isten beszédében, mint egy tükörben az Úr dicsőségét, és folytonosan átváltozunk az ő saját maga képmására. Az Úr arcát örökké növekvő ragyogásában, dicsőség egyik fokáról a másikra, mert ez az Úrtól jön, aki a Szellem. Ha ebben az igében megegyezel a feleségeddel, férjeddel, barátaiddal, akkor elkezdesz átalakulni, és ebből az átalakulásból van a sátán ellen való valódi szellemi harc. Vesztes vagy, ha úgy kezded, hogy nem tudod, ki vagy. Vesztes vagy, ha úgy kezded, hogy meg lehet rogyasztani, elbizonytalanítani, bepörgetni, legáncsolni abban, hogy ki vagy és mit van. Ábrahám az 1 Mózes 12, 15, 17-ben, tehát 1 Mózes 12. fejezet, 15. fejezet, 17. fejezet, átment egy átalakuláson. Addig, amíg nem fogadta el, hogy ki ő, és nem fogadta el, hogy mi az öröksége, addig le volt győzve. Még a sátán se kellett. Egyszerűen nem hitte el, hogy kicsoda, mire van elhívva, és mi az öröksége. Olvasd el! Háromszor kellett neki Isten elmondani, hogy ember, ki vagy választva, én szólok, mint Isten, te leszel a világ örököse, menj, harcolj! Új Ádám született a földön, Ábrahám, aki megvalósítja az álmomat. Az ige tükre által látunk. Ábrahámnak is volt tükre, az ige. Amennyire felfedetlen az ige, az Isten országáról, titkairól, annyira sötétségben vagyunk. És amennyire felfedett, annyira látunk tisztán. A Jakab 1.25 így mondja ezt, de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, így mondja a dicsőségnek a munkáját. Szabadság, tökéletes törvénye. Megmarad mellette, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén boldog lesz az ő cselekedetében. Hogyan jön az átalakulás? Hogyan jön az öröm? Hogyan jön a boldogság? Az öröm az egy pillanatnyi életérzés. A boldogság az meg Isten országának a titka. És abból jövök kiáramló öröm szelleme. Mit mond az ige? Követed azt, amit látsz. És abból jön az öröm. Abból jön a boldogság, a siker, az áldást. Ne felejtsd el. Nem feledékeny hallgató. Mivel kapcsolatban? Aki vagy, amit van, és amire képes vagy. Még egyszer, ha te nem hiszed el, aki vagy, akkor el fogod felejteni, amit hallottál. Amit hallasz, azt nem veszítheted el, ha figyelsz arra, amit hallottál Isten országából. Ha elfelejted, feledékeny leszel, akkor nem fogsz tudni boldog lenni. Figyelj, keresztény vagy, és nem vagy boldog. Miért? Azért, mert amit látsz, abban nem hiszel. Amit látsz, abban nem maradtál meg. Miért? Mert nem engedted, hogy a dicsőség átalakítson lépésről lépésre. Egy tükörben látsz, de a dicsőséget át kell venned. Folyamatosan igényelned kell ezt a dicsőséget. Azt kérdezed, hogyan kezdjem el ezt az egészet, Lajos? Térdelj le, és kezd el úgy imádkozni. Uram, olvastam ezt az igét a 1 Korintus 3-ban. Uram, a te jelenlétedre van szükségem. Uram, éhezők közé akarok kerülni. Akik keresik Istennek az országát. Akik keresik Istennek az igazságát. Akik keresik Istennek az oldalát. A keresők közé akarok kerülni. A különleges banda, VIP szektorba, akikért van fönntartva a királyság. Akikért jött el a királyság. Az én királyságom, a te királyságod, Uram. Amen. A hitmérték elkezd növekedni ekkor. Dicsőség az Úrnak. És zárom azzal kapcsolatban, hogy hogyan történnek az események az Ószövetségben, hogyan tudjuk ott is egy pár mintával meglátni azt, hogy Isten hogyan képzelte ezt a dolgot, hogy megértsük a szellemi harcnak a fontosságát. Így mondja a Kettő Királyok 18:20-ban, mikor Ezékiás életében jön egy óriási támadás, és betör az ellenség. Azt mondád, hogy csak szóbeszéd, tanács, erő kell a hadakozáshoz. Vajon kiben és kihez bíztál, hogy fellázadtál ellenem? Ez mint az ördög beszél rajta keresztül. Olvasom még egyszer. Azt mondád, csak szóbeszéd, beszéd, tanács, erő kell a hadakozáshoz. Vajon kihez bíztál, vagy kiben bíztál, hogy fellázadtál ellenem? Majd utána számonkérőt, hogy hát leromboltad Ezékiel a magaslatokat, és micsoda reformációt, radikális változást hoztál. Hol van a te erőd? Abban bízol, hogy győzni fogsz, hogy Istenben bízol. És ugyanezt kérdezi a sátán ma is tőlünk, hogy fellázadtál ellenem, és kiben bízol? Melyik Istenben bízol? Tudnod kell azt, hogy az isteni identitás után, ezzel zárom, szükséged lesz az Isten országából igére, kijelentésre, kinyilatkoztatásra, leleplezésre, tanácsra és erőre. Isten országa azoknak adja, akik fiak, felolvastuk a János evangéliumában, akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiává legyenek. Tiéd előre elkészített ige, tanács, igéből jövő megértés, bölcsességbeszéde, tudománybeszéde és erő, természetfölötti erő a hadakozáshoz. Istenből van. Azért tettem végére ezt az igét, hogy meglásd azt, hogy Ezékiel egy óriási reformációt hozott létre a kortársai között, és átalakította egész Izraelt, reformokat hozott létre, Isten előtt nagyon kedvesen cselekedett. Azonban ez egy nagyon sűrű, szintén erős, egymásra utalt, gonosz atmoszférában volt, mert megtámadta őt a szíriai király, és előtte pedig volt ugye a deportáció Izraelnek a másik része vonatkozásában, és akik nem hallgattak Istennek a törvényére, Ezékiás ott maradt egyedül, Ézsaiással kereste Istent, és betört ez a hadsereg, majd azt mondta, hogy elfoglalom mindenedet, sőt, kivetek rád egy zsoldot, ki kell fizetni, egy hatalmas mennyiségű pénz volt, és leszette Izrael templomából, a szentéből az aranyat, az ezüstöt, és odaadta a királynak. Megrogyott a személyisége. Azért, mert nem hitt abban, hogy ő kicsoda. És ez nekem egy óriási minta volt, és egy nagy figyelmeztetés az, hogy 4 év után, miután 4 éves örömmáborban, boldogságban, isteni tervben benne van, nem tudja, hogy kicsoda. Kicsontozza a szíriai király mögött lévő szellemi erő, lebontatja vele az aranyat és az ezüstöt, átadja 300 siklus ezüstöt a királynak, és megrogyik a személyiségében. Istennél kell mennie, hála Istennek, hogy megtalálta Istent az Isten keresésében, és ott volt mellette Ézsaiás, a prófitai beszéd. Én azt mondom neked, hogy ma is, amikor keresed Istennek az országát, és együtt akarsz dolgozni Istennel, Isten azt fogja mondani, akarok neked igét adni, akarok neked tanácsot adni, és akarok neked erőt adni. Ezért kezdje el keresni Isten országát, mert 1 Péter 5:8-ban így írja Péter, józan legyél, légy józan, hallgass az igére, vigyázz, mert ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvénkit elnyerjen, akinek álljatok ellene erősek lévén hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Mit mond az ige? Hogy a hit által fogod megtudni, hit által látod meg a szenvedések hogyan jönnek, és a szenvedéseket is te engedheted meg az életedben. Ha hitben vagy, akkor lesznek szenvedések. A feltétele az, a szenvedésekben hívj segítségül egy Istent, egy élő Istent, akiben bízol. Halleluja. Ebben a harcban van küzdés, van verseny, ebben a küzdésben van szenvedés, de Isten átvisz téged ezeken a próbákon, hogy erős harcossá legyél. Ennyit tudtam elmondani 50 perc alatt.